A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Jákli Gergely, az Exim vezérigazgatója. Folytatván a műsor első részében indított beszélgetést, többször is szóba kerültek már az üzleti tervek, ezek szerint a mostani helyzet átírja az Exim korábbi prognózisát, ha lehet így fogalmazni, de nézzük, hogy egyéb iránt milyen eredménnyel zártak a 2019-es esztendőt, hiszen a bázis talán most ebben a szituációban a legfontosabb érték.
Az Exim egy 2017-ben elindított stratégia útján haladt a járvány kialakulásáig, aminek a fő üzenete az volt, hogy a 2008-as gazdasági válság minden hatása már kikopott a pénzügyi rendszerekből. Az Exim anticiklikus hatását azzal tudja beteljesíteni, hogy elkezdi jobban fókuszálni tevékenységében a kis és közepes vállalkozásokra, elkezdi jobban fókuszálni az exportértékláncra, és megpróbálja fejleszteni megpróbálja jutatni a forrásokat ahhoz azokhoz a vállalkozásokhoz, akik nem olyan szofisztikáltan vesznek igénybe pénzügyi termékeket. Ennek a stratégia végrehajtásának mentén az Exim ott kapta a válság, hogy a tavalyi évet 992 milliárd forintos mérleg főösszeggel zártuk a 18-as 973 milliárdhoz képest, tehát minimális mérleg főösszeg növekedést értünk el, de amire nagyon büszkék vagyunk, hogy már közel 1700 ügyfél használ minket. Ez csak összehasonlításképpen 2012-ben alig 300 vállalkozás vett igénybe Exim terméket, ma pedig már közel 1700-an vesznek igénybe valamilyen szolgáltást az Eximtől közvetlenül vagy közvetetten. Úgyhogy mi azt láttuk, hogy egy nagyon-nagyon jó időszakban vagyunk, tudunk arra koncentrálni, hogy a kisvállalkozókhoz jusson el a forrás. Azt is láttuk, hogy fix kamatozású deviza hitelnyújtóként egyedüliek voltunk a piacon. Igazából tényleg egy ilyen állami bankként, egy ilyen nagyon idilli pillanatban jött az egészségügyi krízis, aminek most a gazdasági hatásait próbáljuk ellensúlyozni. Ezt ilyen kereskedelmi bankár kollégáim azt mondanák, vagy azt mondják, hogy itt a lehetőségünk, és hogy piacot szerezzünk, és növeljük a teret, amit betöltünk. Én ezt úgy szoktam lefordítani állami tulajdonú bankvezetőjeként, hogy nem lehetőségünk, hanem felelősségünk, tehát hogy most kell nekünk azt bebizonyítani, hogy azok az eszközök, azok a kompetenciák, azok a pénzügyi és jogszabályi eszközök, amik nekünk vannak, azok képesek arra, hogy fent tudják tartani a vállalkozásoknak a devizahitelezését, mindezt úgy, hogy kedvező feltételekkel, de nem a költségvetés kiarbitrálásával.
Az Exim is azon bankok közé tartozik, amely globális pénzpiacról vesz fel pénzt, vesz fel hitelt. Hogy látja a vezérigazgatóra mostani szituációt, közismert, hogy eddig a világgazdaságban pénzbőség volt. Ez kitart még, vagy itt is lehet érezni némi megingást?
Ami nagyon más, mint ami volt 2008, hogy a rövidtávú hitelek azok nem fagytak meg. Tehát, hogy nincsen egy olyan pillanat, ami volt 2008-2009-ben, hogy egyszer csak eltűnt a pénz a bankközi rendszerből. Ezt most így nem lehet érezni a rövidtávú hiteleknél. A hosszúaknál nagyon legy ez a hozamgörbe, tehát hogy hosszú hiteleket árazni, vagy hosszú forrásokat árazni, az relatíve nehéz.
Most ez trendi, tehát ahogy kivettem a beszélgetésből is, ugye hosszú távú hitelekre fókuszál mindenki.
Igen, tehát meg azt látjuk, hogy átalakul a forrásmix. Mi idén január 31-én bontottunk le egy 500 millió dolláros kötvényünket, az utolsót az USA piacról. Ezt a kötvénylebontást ezt meg tudtuk oldani belföldi hitelekből, illetve egy kisebb belföldi kötvényből. Amit látunk, hogy a nagy fejlesztési pénzintézetek azok öntik a likviditást, főleg a promotional bankekben, tehát hogyha nemzetközi szinten nézem, mi is kapcsolatban vagyunk az EIB-bel, a CEB-bel, ami talán egy kicsit unikum a többiekhez képest, hogy kapcsolatban vagyunk a MIGÁ-val, a Világbank garancianyújtó intézményével. Ő volt az, aki 2015-ben felülgarantált egy 400 millió eurós amerikai kötvénycsomagot, így triplás áron tudtunk kibocsájtani, annak ellenére, hogy a mi nemzetközi hitelminősítésünk az megegyezik a magyar állam minősítésével, illetve 2017-ben volt egy hitelfelvételünk, egy konzorciális hitelfelvételünk, ahol szintén a MIGA felül garantált minket, és a jobb minősítése, vagy a jobb ratinggel tudtuk leütni a hitelfelvételnek a költségét.
Ha már ezt szóba hoztam, milyen most Magyarország megítélés, illetőleg a Eximnek a megítélése?
Én szerintem mi relatíve jó helyzetben vagyunk. A múlt héten jelent meg egy IMF report, ami a magyar gazdaság relatíve alacsony visszaesését prognosztizálja, és ezt az az IMF teszi, akinek elég szigorú becslései szoktak lenni. Úgyhogy én azt látom egyébként, hogy az Exim Bank megítélése az nem változott. A hozamgörbül egyezése az persze hatással van a mi forrásbevonási költségeinkre is, de szívesen nyújtanak finanszírozást a nemzetközi intézmények, és én azt látom, tehát azokhoz a kamattámogatott programokhoz, vagy államilag támogatott hitelprogramokhoz, amik most úgy Európa szerte jellemzőek, ez nagyon szívesen adnak forrást, akár nagy kereskedelmi vagy beruházási bankok is.
Ha már szóba azt az IMF-nek a múlt heti riportját, pontosabban ugye múlt héten tett közé a Nemzetközi Valótalap, előtte a JP Morgan meg a Morgan Stanley is tett egy viszonylag jó országelemzés Magyarországról, amely tulajdonképpen az a közös kicsengése, hogy ide recesszió lesz, de jövőre egy gyors visszapattanás. Egy-egy ilyen elemzésnek, ha már szóba került régi barátunk, régi ismerősünk a Valótalap, milyen jelentősége van Magyarország szempontjából?
Szerintem nyugtatja a piacokat. Tehát a forráshoz jutásban annyiban segít minket, hogy amikor bilaterális hitelfelvétel van nemzetközi banktól, akkor az ottani kockázatkezelés nem csak nincs itt, nem érzi a gazdaságnak a ritmusát, a lüktetését, nem érzi a helyi viszonyokat, ő próbál a makroszámokból tájékozódni, illetve az ilyen típusú nemzetközi fejlesztési intézményeknek a riportjából.
Azért hozom ezt a témát, mert bizonyára találkozott hazai elemzői vélekedésekkel, amelyek szerint idén -10%-os recesszió is lehet, tehát elég nagy a szórás. Van, aki optimistább, és mondjuk ebből a szempontból volt kvázi üdvös az IMF-nek a országriportja.
Igen, én azt látom egyébként, hogy ezekben, amikor minket rételnek, vagy a mi minősítésünk van S&P vagy a Fitch által, akkor általában ezeknek a nemzetközi tanulmányoknak a logikája mentén teszik fel a kérdéseket az elemző kollégák. Tehát én szerintem a belföldi piacon nem is, de a nemzetközi szinten való forráshoz jutáshoz mindenképpen nyugtatja a piacokat, hogy egy valuta alap, egy JP Morgan, egy Goldman Sachs az milyen véleménnyel van a makroszintű számokról, és talán inkább mérvadó, mint a helyi közgazdasági társaságoknak a bármilyen típusú véleménye.
Visszagrunk a beszélgetés legelejére, mikor is szóba került ugye a 9200 milliárd forintos gazdaságélénkítő akcióterv, ebből egy jelentős részt vállal magára a Magyar Nemzeti Bank, az önök konkurenciája, vagy nem így látják? Hiszen a növekedési hitelprogram hajráként fog indulni, és itt van még a növekedési kötvényprogram. Elméletileg konkurálni fognak egymással.
Nem érezzük ezt konkurenciának. Egyrésztről, amikor mi próbáljuk kialakítani a termékpalettáinkat, vagy amikor kialakítottuk a termékfeltételeket, akkor azt vettük figyelembe, hogy más exportitelügynökök hogyan próbálják stimulálni ebben a helyzetben az exportőreiket. Úgyhogy a termékfeltételek azok innen adódnak, nem pedig abból, hogy konkurálnánk mondjuk paraméterekben. A növekedési hitelprogram és az Exim refinanszírozott terméke eddig is nagyon jól megfértek a piacon egymással, tekintett arra, hogy a mi hiteltermékeink jellemzően devizában veszik igénybe az ügyfelek, míg a növekedési hitelprogram forintban nominál, tehát hogy ez jól megfér egymás mellett.
Tehát akkor semmi kiszorító hatást nem éreznek majd?
Főleg ilyen volatilis árfolyam mellett nem. Tehát igen, van olyan pillanat, amikor el lehet azon mérlegelni, hogy egy forint hitel euroszvappolva az olcsó, vagy egy fix kamatozású euróhitel. Én nem gondolom, hogy ez az a jelen pillanatban kiszorító hatású lenne. A növekedési kötvényprogramnak szerintem egy kifejezetten jó kezdeményezés arra, hogy motiváljuk a cégeket, hogy szofisztikáltan használjon a pénzügyi eszközöket. Tehát egy kötvényt soha nem lehet összehasonlítani egy hiteltermékkel, de igen, meg kell tanítani a vállalkozásokat, hogy a kötvény az egy jó alternatívája a vállalatfinanszírozásnak, és vannak olyan típusú elképzelések vagy stratégiai irányok, amiket hitellel kell finanszírozni, és van olyat, amit vállalati kötvénnyel, úgyhogy szerintem a három termék egymás mellett, mint Eximre finanszírozott el növekedési hitelprogram, vagy növekedési kötvényprogram, az ilyen egész jól kiegészíti egymást a piacon, és vagy nincs átfedés, vagy csak minimális átfedés van.
Ha már szóba került az IMF, valamint más elemző cégek és más bankházak is, nézzük a másik nagy barátjukat, a hitelminősítőket, már itt a rételés kapcsán szóba kerültek. Mi az, ami várható tőlük idén, ha már a S&P-ről beszélünk, vagy akár a Fitch Ratingsről, a Moody's Investor Service-ről? Ugye érdekes téma, hiszen nekem picikét ilyen lezserednek tűnik most a hozzáállásuk, mint korábban volt. Igen, vagy csak personális benyomás?
Nem tudom, ha ki ezt meg tudná mondani, hogy mi van a hitelminősítők fejében, és milyen elvek alapján fognak minősíteni, az bemondhatná lottó számukat is, ha viccesen fogalmaznék. Nem tudni. Ugye azt látni, hogy 19-es auditált adatok alapján minősíteni ma már teljesen fölösleges, de 2021-ben a 2020-as beszámoló alapján is minősíteni még valami valóságot fog mutatni, mert hogy éppen mutat egy nagyon torsz képet, és nem látni, hogy mennyire, milyen gyorsan pattant vissza mondjuk a gazdasági szintről. Úgyhogy én nem tudom számítani a rating cégeket, hogy milyen irányba fogják az elemzéseiket elmozdítani. Vannak, amikor nagyon lezserebbek, abból szokott néha probléma lenni, aztán utána meg túl szigorúak lesznek, abból meg szokott árazási kérdés lenni. Nem tudom, ők mindig a két véglet között valahol próbálják beállítani. Biztos, hogy nehéz helyzetben vannak, hogy mi legyen az arany középút, de én bevallom őszintén nem látom, hogy mi fog történni ezen a piacon.
Ugyancsak visszaadunk egy téma tekintetében, ez pedig a hazai KKV-knak a helyzete. Most, amikor minden áll az exportpiacon, mit tanácsolnak nekik?
Amit mi látunk a likviditáson túl, az, hogy ahol van, ahol fennmarad még egy pici piaci szelet, azokat nagyon erősen kell védeni, és fenn kell tartani. Akár azzal, hogy fizetési feltételekben könnyítéseket adnak, vagy újra tárgyalják a feltételrendszer. Tudok olyan vállalkozásról, aki úgy egyezett meg a vevőjével, hogy folyamatosan gyártja a terméket készletre. Ha itt megnyúlik a készlet, és szükség van készletfinanszírozásra, erre képes az Exim terméke. Ha úgy állapodnak meg, hogy egy éven belül elviszi a most legyártott készletet, és egy év múlva fogja kifizetni, akkor egy biztosítással mögé tudunk menni, a biztosítás bemellettő egy hitelnek a fedezeti körébe, vagy akár az ilyen biztosított követeléseket meg is tudjuk vásárolni. Tehát, hogy nem okoz ez majd nem úgy likviditási lyukat a cégek életében, vagy a cégek könyveiben. Én azt mondanám, hogy ahol lehet, ki kell használni a még fennmaradó piacokat. Emellett meg nagyon régóta mondjuk azt, hogy a diverzifikálás, a több lábonállás az a versenyhelyzetet fogja, vagy a versenypozíciójukat tudja segíteni egy vállalkozásnak. Én mindenkit arra agitálnék, hogy igen, kezdjen el alternatív piacokat keresni. Lehet, hogy az olasz vevője befagyott, de lehet indulni, Montenegro irányába, Nyugat-Balkán irányába, kicsit távolabbra. Az Exim oldalán mi abban tudunk részt vállalni ebben a munkában, vagy segítséget nyújtani, hogy a biztosításainkkal, a hitelprogramjainkkal megpróbáljuk kialakítani azt a komfortzónát, ami egy EU-n belüli értékesítésnél volt. Ne legyen extra kockázat az, hogy az EU-n kívül értékesít, ne legyen extra kockázat az, hogy halasztva fizet neki egy fákország, vagy fáktérségbeli vevő, de hogyha van lehetőség, akkor ezekkel a lehetőségekkel ma élni kell, és szerintem aktívan kutatni. Ha csökken a kapacitás, akkor azokat a csökkenő erőket, vagy csökkenő kapacitást, ami felszabadul, ezt meg kell próbálni eladni, és nem mindig az EU-n belül gondolkodni. Ami pedig az EU-n belül fenntartható, azon pedig minden áron ragaszkodni hozzá.
Azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy beszélünk arról a témáról, hogy továbbra is hiányzik a magyarországi hitelpiacon a hosszú távra szóló euró alapú hitelek. Ezen a téren mi változott-e valami az elmúlt egy-két év leforgása alatt, akár Eximes megközelítésből?
Amit mi láttunk, hogy egy kicsit egy évvel, másfél évvel visszaugrunk az időben, akkor az látszódott, hogy nagyvállalatok képesek voltak nagy összegű devizahitelt felvenni, amit különböző bankközi devizaügyletekkel vagy kamatfedezeti ügyletekkel fixálni tudtak. Viszont ahogy ennek van egy mérethatékonysága, és a kis és közepes vállalkozások részére ez nagyon nehezen volt elérhető, mert kisebb összegű deviza hiteleket, a hiteleit vagy kamatait nem lehetett ezzel a technikával fedezni. Ezért volt az a mi stratégiai célunk, hogy a fix kamatozású deviza hiteleinket a lehető legkisebb szereplőkhöz juttassuk el. A korábbi években a nagyvállalati piacból kezdtünk visszalépni, vagy a nagyvállalatok finanszírozásából kezdtünk hátrébb vonulni. Mutatja a drasztikus ügyfélszám növekedésünk, hogy annak ellenére, hogy a hitelállományunk stagnál, néha még egy kicsit csökken is, az átlag hitel méreteink azok drasztikusan csökkentek, és az ügyfél darabszámunk meg drasztikusan nőtt. Én egyébként azt láttam, hogy van hiány, de van rá megoldás, csak inkább az a kereslet meg a kínálat nem mindig találkozott a piac téren. Amit én látok, hogy a nem csak a kis és középvállalkozóknak kell fix kamatozású, hosszú lejáratú devizait, hanem a nagyvállalatoknak is. Ezért van az, hogy ebben az új hitelprogramban mi visszanyitottunk a nagyvállalatok irányába is, tehát ez most egy mérettől függetlenül elérhető hiteltermék. És én azt látom, hogy lehetőség lesz, vagy megoldás lesz a piacon, vagy van a piacon, inkább azt érdemes figyelni mindenkinek, amikor a hitelezési döntésről, vagy a hitelezési kérdésről dönt, hogy minden lehetőséget számba vette. Mert inkább az szokott lenni a probléma, hogy valamilyen egyszerű megoldást választ, egy forint hitelt, mert nem tudom, folyószámla hitelt egyszerűbb felvenni, vagy a bankja ad neki valamilyen egyszerűbb hitelterméket. Nekem a kedvencem mindig az, hogy a folyószámla hitelből finanszírozunk beruházási javakat, mert hogy a folyószámlahitelnek nincsen rendelkezésre tartási díja, csak ezt soha senki nem olvassa, hogy innentől kezdve, hogy ha nincsen rendelkezésre tartási díja, akkor az egy uncommitted szerződés, hétfőről kedre bármikor lejárt a tehető és felmondható. Még egy beruházási hitel 5 évre szól, van egy amortizációs időszaka, hozzá lehet illeszteni a gép hasznos időtartamához, tehát hogy ez más típusú termék, igen bonyolultabb a hitelkérelmi folyamat, igen bonyolultabb a minősítési folyamat, bonyolultabb a hitelszerződési folyamat, de egy sokkal kényelmesebb struktúra alakul ki a vállalkozásnál, és szerintem ebben az átmeneti állapotban nekünk az a legnagyobb feladatunk, hogy mindenki tudja, hogy van hosszú fix deviza hitel, a legkisebbektől a legnagyobbakig, a kereskedelmi bankoknál, az Eximnél közvetlenül csak Eximre finanszírozott hitelként kell kérni.
Ez egy ilyen kvázi gazdaságpszichológiai felvetés is, hogy tapasztalják azt egyébként a vállalkozások beérkező visszajelzései alapján, hogy szükség van arra, hogy önteni kell a lelket beléjük, hogy fejleszteni kell a következő időszakban is?
Van, akiben igen, van, akiben nem. Van ez a mondás, hogy kanyarban kell előzni, és most szerintem itt a lehetőség mindenkinek, hogy aki ki akarja próbálni a kanyarban való előzés élményét és lehetőségét, akkor most minden adott egy nagyon jó állapotban lévő gazdasági szituációban jött egy nagyon nagy zuhanás. Szerintem jobb az általános gazdasági klíma, mint a környező országokban. Amit már nagyon régóta látunk a Berni Unió keretein belül, hogy a globális értékláncok mellett kezdtek felerősödni egyes regionális értékláncok. A járvány bebizonyítja azt, hogy lehet, hogy 10 centtel olcsóban lehet Kínában termelni, de ha mindent Kínában termelünk, akkor megszakad valahol az ellátási lánc. Tehát, hogy vannak olyan folyamatok, ahol a globális értékláncoknak fel fognak értékelődni, és ez a trend, ez elindult egy pár évvel, a WTO már mutatja a statisztikáiban, hogy erősödnek egyes globális értékláncok, ez a trend szerintem fel fog gyorsulni a járvány hatására, és ez egy lehetőséget is teremt. Minden ilyen szituáció az persze az első pillanatban nagyon félelmetes, és kifejezetten ez, hogy egy egészségügyi krízissel nézünk szemben, hogy úgy kell fenntartani a gazdasági aktivitást, hogy egyébként mindenki félti a családját, az egészségét, a szüleit, a gyerekeit, tehát hogy ez egy ilyen nagyon fura a pszichológiai szituáció szerintem, de a lehetőség most megvan arra, hogy ezt a kanyarban előzést többen végig tudják vinni, és szerintem nekünk meg az lesz a feladatunk, hogy ezt pénzügyi eszközöket tudjunk biztosítani, hogy aki érez magában bátorságot erre, az erre képes is legyen.
Van még hátra pár percünk, arra kérem, hogy egy kis összevetést tegyen a 2008-as világgazdasági válság és a mostani helyzet között. Lehet összemérni a kettőt?
Mi is összemérjük, tehát amikor mi mint bank, minden szituációt úgy kezdünk, hogy stressztesteljük saját magunkat, hogy ez hogyan fog hatni a mi könyveinkre, hogyan fog hatni a mi életünkre. Mi is abból indultunk ki, hogy 2008-ban és az azt követő időszakban milyen bedőlési hullám volt, milyen csőd hullám, annak milyen hatásai lennének az Exim könyveire. Tehát mindenképpen érdemes párhuzamot vonni, de azért látszik nagyon-nagyon-nagyon sok különbség. Ez nem egy lassuló válság, hanem egy egyszerűen gyorsan kikapcsoló válság. Látszik az, hogy nem fagytak be teljesen a nemzetközi pénzpiacok, mint ahogy 2008-ban volt. A bizalom, ugye ott a gazdasági válság mellett egy nagyon erős bizalmi válság volt bankok szintjén. A CDO kötvények, állampata, állománya, nyilvántartása, kimutatása kapcsán a bankközi szektorban. Ez a bizalmatlanságot ezt most nem érezni. Ez egy jó jel arra, hogy könnyebben tudjuk átvészelni a nehéz vagy feszült időszakot. Illetve szerintem, amit nem tudunk most még, hogy reméljük, hogy ez egy V-típusú válság, ha nem, akkor reméljük, hogy egy U-típusú válság, de hogy nem egy W vagy egy L, tehát hogy ez egy gyorsan helyreállható valamilyen dolog lehet, és nem látjuk még, hogy milyen mély lesz. Tehát az látszik, hogy egyszer előbb-utóbb vége van. Mi nekünk a best case szenáriunk az, hogy a hitelfelvételi piac az mondjuk 2 hónapon belül tud helyreállni, tehát a nemzetközi likviditási piac helyre fog tudni állni, ez a best case szenáriónk, a worst case az, hogy valamikor majd csak szeptember-október környékén, de kevésbé, nagyon sok mindenkit érint, nagyon nagy hatása van, talán kevésbé mélyen érint bizalmi szinten. Ami kérdése szerintem, ha külkereskedelmet nézzük, hogy hogyan fogják feloldani az utazási korlátozásokat, hogy hogyan lehet majd kiépíteni vissza a kereskedelmi kapcsolatokat, hogy megszűnik-e a személyes, a külkereskedelemben a személyes kapcsolatoknak a fontossága, és ez átterelődik-e valamilyen digitális platformra, hogy ez fennmarad, vagy nem, vagy visszatérődik. Ez szerintem ma még nem látni, és ez lesz a legérdekesebb, hogy még lokális gazdaságokat újra is lehet indítani, főleg ha az értéklánc az elindul, akkor magától is elindulnak az egyes gyárak. A kérdés az, hogy azokon a piacokon, ahol fontos volt a személyes kontaktus egy arab térségben, egy fák térségben, egy afrikai térségben, egy távol-keleti térségben, hogy ott történik-e változás? Tehát, hogy átállnak-e egy digitális platforma, és személytelen lesz, és olyan lesz, mint egy német tender, vagy ennek vissza kell lépülnie, és úgy lesznek új lehetőségek a magyar vállalkozások előtt, és szerintem azt még nem látni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a nap vendége, tehát Jákli Gergely, az Exim vezérigazgatója volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.